Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a tervezett európai gázársapkáról és a múlt heti Super Bowlról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Egy dinamikus gázársapka bevezetését tervezi az Európai Bizottság. Mindezt akkor vezetnék be, ha az európai jegyzésárak nagyon elrugaszkodnának a világpiaci, elsősorban az amerikai áraktól. Az Egyesült Államok egy belső, zárt piaci, alacsony árat tud kialakítani, mivel önellátó mind a gáz, mind pedig az üzemanyagok területén, ami jelentős versenyelőnyt ad az ottani cégeknek. Az unió célja az európai ipar versenyképességének helyreállítása a megfizethető energiához való hozzáférés biztosításával. Holoda Attila energetikai szakértő szerint gázársapka helyett inkább a hatékonyabb energiafelhasználás segítő kompenzációs rendszert kellene kialakítani, Lakatos László interjúja.
Állítólag az Európai Bizottságban már fontolgatják egy ideiglenes gázár plafon bevezetését, legalábbis a Financial Times több brüsszeli forrásra hivatkozva ezt szellőztette meg. Ugye ennek az oka az Egyesült Államokkal szembeni jelentős árkülönbség. Mire lenne ez jó, vagy hogyan lehet ezt fenntartani hosszasan? Vagy fenn lehet-e tartani egyáltalán?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy mire lenne ez valójában jó. Kicsit úgy csinál az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság is, mintha ez az árkülönbség, ez egy újdonság lenne. Mindig is sokkal, de sokkal alacsonyabb volt az Amerikai Egyesült Államokban a belföldi ár. Ugye az úgynevezett Henry Hub, mint referencia ár érvényes az Amerikai Egyesült Államokban, és nálunk a TTF-es árat szoktuk referenciákként kezelni. Itt mindig volt egy borzasztó nagy különbség, és ennek alapvetően az azok, hogy egészen más kereslet és kínálati piac van a két területen. Az Amerikai Egyesült Államok alapvetően egy belső zárt piac, ahol a külsősök nem vagy nem igazán szerepelnek. Volt időszak, amikor volt persze sokkal erősebb külső hatás, de ma már, amikor az Egyesült Államok önellátó teljes egészében földgáz volt, sőt, még exportra is képes, nem is kevésre, az azt jelenti, hogy egészen másképp formálják például a földgáz árát, de ugyanez igaz egyébként az üzemanyag ára is, amire nem nagyon szoktuk csodálkozni, de hát ott ugyanez a nagyjából négyszeres különbség jelentkezik. Az persze érthető, hogy az Európai Unió megpróbálja az európai vállalatoknak a versenyképességét valamilyen formában egy kicsit erősíteni, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy a gázárplafon, amit ugye most meglebegtettek, és ugye korábban bevezették már egy viszonylag magas áron, 180 eurón, hogy most ennek az újdonsült meghosszabbítását vagy bevezetését az jól értékelni a piac, hiszen pontosan azt látjuk, és egyébként erre nagyon jó példa a magyarországi üzemanyag ársapka annak idején, amikor bevezették, akkor azonnal kivonultak azok a nagykereskedők, akik nem csak ezen a piacon kereskednek, maradt az egyedüli nagykereskedő a MOL. Most ugyanez lenne a szituáció akkor is, hogyha az Európai Unió szinterén egész egyszerűen bejelentenék ezt az ársapkát, és akkor azok a nagykereskedők, akik rendszeresen kereskednek más irányba, ugye globális piacról beszélünk, azok bizony elvinnék máshova a termékeiket, és ez az Európai Unió esetében még inkább felfelé nyomná az árakat, hiszen hiány alakulhatnak ki ennek következtében a piacon, hogyha nem lenne elegendő kínálat. Ezért én nem tartom ezt jó ötletnek.
Na most ez a 180 eurós ársapka, ez tényleg olyan viccesen hangzik, mikor ilyen 60 euró alatt van most jelen pillanatban is a gáz ára a tőzsdén. Szóval, hogy akkor ennek hol akkor egy alacsonyabb szintnek lenne értelme, vagy pont amiatt, amit ön mondott, egyáltalán nincs értelme. De akkor mégis hogyan lehet valamit tenni azért, hogy ez a fajta energiaárkülönbség, ez a piaci versenyben ne szóljon bele ennyire, mert ugye ez óriási versenyhátránya az európai vállalkozások számára.
Nyilvánvaló, hogy ez óriási versenyhátrány, de alapvetően abból következik, hogy az Európai Unió nem képes magát saját termelési földgázzal ellátni, saját termelési energiával ellátni, így energiahordozó behozatalára szorul. Ebből következően ki van téve az úgynevezett globális piac változásainak, miközben ugyanez a kitettség, ez nem jelentkezik az Amerikai Egyesült Államoknak. Ahogy említettem, volt 2000-es évek elején azért Amerika is nettó gázimportőr volt, ott is nagyon keményen mentek fel a belföldi árak. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy persze ez a 180 eurós, ez most egy kicsit ilyen megmosolyogtatónak tűnik, de amikor ezt bevezették, akkor 150-120 körül volt a földgáz ára, és ahhoz képest lőtték be valamilyen magasabb szintre, hogy egy ilyen sapkát akartak ráhúzni, hogy a felé már nem menjen az ár. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió megpróbál valamilyen szubvencionális módszerrel beavatkozni a piacba, akkor sokkal jobban jár, hogyha nem a piacra teszi mondjuk a felelősségét ennek az ársapkának betartásával, hanem mondjuk megpróbálja támogatni azokat az európai vállalkozásokat, mondjuk kompenzáció fizetésével, amelyek nem vagy nehezen tudják elkerülni a földgáz használatát. De ugye éppen a 2022-es elképesztően magas árkörnyezetben az Európai Unió akkori döntése az arra irányult, hogy megpróbálta ráterelni nem csak a háztartásokat, de a vállalkozásokat is, hogy próbáljanak kevesebb földgáz használni, próbálják magukat átvinni arra a területre, ahol mondjuk a megújuló energiát sokkal nagyobb arányba lehet használni, illetve, és ez volt a legfontosabb és a legnagyobb tétel az akkori intézkedésből, próbálják ezt sokkal hatékonyabban tenni, mint eddig. Azaz megpróbálta ebből a szempontból eltolni az európai vállalkozásokat a kevésbé energiaintenzív irányba, tehát próbálják sokkal jobban és hatékonyabban felhasználni ezt az energiát, így abból kevesebb kell. Ha kevesebb kell, akkor nem jelentkezik olyan erős kínálat, így a meglévő adott kereslet az lejjebb fogja nyomni az árakat is. Én azt gondolom, hogyha ebbe tudnak beavatkozni, vagy mondjuk azt mondják, hogy például a földgázból előállított villamos energia ára is, ugye már ez mindig maga után vonza ennek a növekedését is, hogyha abba próbálnak besegíteni, hogy akik földgázból állítanak elő villamos energiát, azoknak ne legyen az az árhátrányuk ebből következően, mondjuk a megújulóból vagy a nukleárisból származó villamos energiatermelőkkel szemben, akkor kompenzálja őket direktbe, de ne próbálja a piaci úgynevezett referenciárat rombolni, mert ezzel gyakorlatilag elrontaná az európai TTF gázár referencia értékébe vetett nagy és globális piaci bizalmat.
Na most egy nagyon fontos kérdést vetett föl, pont ezen gondolkodtam még az előző válasza alatt, hogy vajon mi kellene ahhoz, hogy jelentősebben csökkenjen a gázfelhasználás az Európai Unió területén, és itt többféle kérdés is van ebben, mert az egyik az, hogy muszáj ennyi gázt használni, tehát valóban ennyire a gázra van szüksége az európai iparnak, vagy még nem volt elég fájdalmas ez az árszint, mondjuk a 2022-es sem, ahhoz, hogy egy alapvető átállás legyen az energia mixben?
Hát ez egy nagyon valid kérdés egyébként, mert azt nem mondanám, hogy nem volt elég fájdalmas, csak nem tartott elég sokáig a 2022-es hirtelen megemelkedett, ugye 300 euró felé szaladt az ár akkoriban, aztán utána normalizálódott éppen a beavatkozás miatt, de szemmel láthatóan akkor még úgy reagált a piaci szereplőknek a jelentős része, aki nagyon erősen a földgázra volt szorítva, például a kohászat, vagy mondjuk a műtrágyagyártás, ami gázból hihetetlen mennyiséget használ föl, az gyakorlatilag úgy reagált, hogy leállította a termelést. Na most ez azért nem lehet egy megoldás, mégiscsak abba az irányba kellene elmenni, hogy amikor nyugodtabb időszak van, tehát amikor 20-30 euró körül van a megawattóránkénti ár, akkor nem hátra kellene dőlni, hanem azt mondani, hogy de én most is úgy teszek, mintha magas ár lenne, és megpróbálom csökkenteni az energiafelhasználásomat. Nekem meggyőződésem egyébként, hogy az Európai Unióban lévő vállalkozók nem használják ki eléggé azt a lehetőséget, ami például a saját termelésű, saját ellátásra szorítkozó megújuló energiából származik, arról nem is beszélve, hogy még mindig viszonylag sokat, tehát ahogy ön is mondta, hogy vajon tényleg kell nekünk ennyi földgázt használni, meggyőződésem, hogy nem, ennél sokkal hatékonyabban tudnák felhasználni a földgázt, és még azok is, akik nem tudják elkerülni a földgáz felhasználását, azoknál is mondjuk úgy, hogy az energia vagy a felhasznált energiának még mindig egy jelentős része gyakorlatilag pocsékba megy, elhasználatlanul fűtjük vele a környezetet, elhasználatlanul megy ki a környezetbe, ahelyett, hogy ugye épp az a sok helyzet, ami 2022-23-ban érte az Európai Uniót, az jobban rászoríthatta volna arra, hogy fájjon eléggé, és lépjenek sokkal határozottabban. Kicsit olyan érzésem van, ez egyébként a magyar vállalkozásokra is igaz, hogy mindig akkor lépnek, hogyha azt látják mögött, hogy valamilyen támogatási rendszer van, és mindenki azt szeretné, hogyha valamilyen ingyen pénzhez jutna hozzá. Miközben éppen azt tanultuk meg mondjuk a távol-keleti, az úgynevezett ázsiai kistigriseknek a korábbi tempójából, vagy mondjuk akár Kínát is, hogyha alapul vesszük, hogy miközben ők borzasztó nagy mennyiségű energiát használnak föl, de egyre kisebb energiaintenzitással. Tehát a versenyképességük egyre jobban javul, éppen az őket más kényszerítette erre. az, hogy bejuthassanak az európai piacon nagyobb ütembe. Minket meg akkor mondjuk ez az energiaválságos helyzet kényszeríthet erre, azzal együtt, hogy még mindig azt tudom mondani, hogy ez a 60 vagy 55 euró körüli ár az még mindig nem az a 120 meg 140-es ár, amit mondjuk 2021 második felébe tapasztaltunk, és nem is az a 200 feletti, amit 2022 nyarán tapasztaltunk. Látszik egyfajta tendencia és trend, hogy csökken az európai földgázfelhasználás, de ezek szerint még mindig nem elég, és sokkal inkább először a háztartások voltak, inkább hozzá ahhoz abban az irányba léptek el, hogy kevesebbet használjanak föl. Az ipari fogyasztóknak is, meg a vállalkozásoknak is én azt látom, hogy anélkül, hogy várnának arra, hogy a különböző államok, Európai Unió kisegítse őket ingyen hitelekkel, vagy ilyen támogatásokkal, lépjenek sokkal inkább abba az irányba, hogy csökkentik a saját energiafelhasználásukat.
Holoda Attila energetikai szakértővel Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A Philadelphia Eagles nyerte meg a tengeren túli profi amerikai futballbajnokság 2024-25-ös idényét, miután a New Orleans-i 59. Super Bowl-ban 40-22-re kiütötte a Kansas City Chiefs-t. A Super Bowl minden évben a legnézettebb televíziós műsorok egyike. Az egész világon emberek millióit érdekli, de különösen az Egyesült Államokban megkerülhetetlen. Ezt jelzi az is, hogy a tavalyi döntőre több mint 123 millióan kapcsolódtak be hosszabb-rövidebb időre, ami a teljes lakosság 36%-a. De a Super Bowl nem csak népszerű, hanem sokkal nagyobb üzlet, mint a világszerte jóval nagyobb tömegeket érdeklő futball. Arról, hogy mi az NFL modell titka, Duha Bencét, a Gránit Alapkezelő Senior Értékesítési Menedzserét Mezei Dániel kérdezte.
Miért mondjuk azt, hogy a világ legnagyobb üzlete a Super Bowl akkor, amikor egyébként tudva levő, hogy a Super Bowl-t azt hiszem nagyjából 200 millióan nézik világszerte, te magad is leírtad, a labdarúgó bajnokok ligájának a döntőjét pedig 500 milliárdan nézik világszerte, hogy mégis sokkal nagyobb bevételt generál az NFL?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és szerintem az európai foci számára is rengeteg hasznos tapasztalatot lehet az NFL elemzésével, az NFL jobb megismerésével elnyerni. Az amerikai sportok mindegyike, a kosárlabda, az amerikai foci, a baseball vagy a hoki egy zárt ligát alkot, nincs kiesés, nincsen feljutás, fix csapatai vannak ezeknek a ligáknak, és éppen ezért ezek a csapatok jobban együtt tudnak működni, jobb keretrendszer tudnak kialakítani ahhoz, hogy ez egy mindenki számára győztes üzlet legyen. Ugye a fizetési sapka egy nagyon fontos rendszere, módszer arra, hogy az amerikai fociban ne alakuljanak ki túl nagy különbségek a csapatok között, mert ugye a túl nagy különbségek, az előre lefutott mérkőzések, azok rontják az érdeklődést, rontják a televíziós nézettséget, és a nap végén a bevételt kiesést okoznak, hogyha mondjuk a kevesebb néző miatt kisebb tévés szerződést tud kötni mondjuk egy liga. Tehát ez az NFL, ami most már ezzel a 32 csapattal megy a jó néhány éve, mert szerintem tökéletesítette azt, hogy egy ligaként lépjen fel, ne legyenek túl nagy különbségek a csapatok között, mégis ez legyen egy óriási verseny, egy rivalizálás a csapatok között, és ezt nagyon szeretik a nézők, nagyon szeretik a szponzorok, és ennek, hogyha a számokra kicsit ránézünk, akkor egy 20 milliárd dollár fölött éves bevételt tudhat magáénak ez a liga. Ugye ezt összehasonlítjuk mondjuk az angol Premier League-gel, ami a focinak a csúcsa ilyen szempontból, az valahol 7 milliárd dollárnál tart, a három európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája, az Európa Liga és a Konferencia Liga az együtt az 5 milliárd dollárt nem tudja elérni, tehát egy óriási érményben vannak, és nyilván ezt az előnyt, ezt kihasználják, és fejlesztenek, és terjeszkednek. Egyre több mérkőzés van Európában, NFL mérkőzés. Ugye régebben csak Angliáig merészkedtek el, úgymond, de néhány éve már Németországban is vannak NFL mérkőzések, most már terjeszkednek Spanyolországban is, lesz jövőre mérkőzés, Münchenbe is ellátogattak a csapatok nem olyan régen, például Brazília is egy olyan ország volt, ahol először léptek fel. Tehát, hogy ők is látják, hogy most egy jó helyzetben vannak, és ezt ki is használják.
Hogy egy kicsit a sportról, a sport részéről beszélünk, így említettük az elején, a Philadelphia Eagles nagyon könnyedén győzött, egyébként esélyesebbnek tartott az elmúlt 6 döntőből, hogyha jól mondom, 5-ször finalista Kansas City Chiefs ellen. Na most ez a meccs, ez a győzelem, ez hogy alakult? Te mit gondolsz, hogyan tudnád jellemezni ezt a találkozót?
Szerintem egy meglepően sima találkozó volt. amiket néztem, elemzések, felkészítő műsorok, mindenki egy szoros mérkőzést várt. Ugye a Kansas City kétszeres címvédőnként várta a mostani mérkőzést, és ugye két évvel ezelőtt pont a Philadelphia Eagles győzte le egy utolsó perces mezénygóllal egy nagyon szoros mérkőzésen, és tavaly is hosszabbításban tudott nyerni, tehát hogy két szoros döntő után most is mindenki egy alig néhány pontos különbséget várt a két csapat között. Végignézte mindenki a csapatokat, és az volt egy ilyen nagyjából közös gondolkodás a szakértők között, hogy a végignézzük játékosra játékosra, akkor a Philadelphia talán egy kicsit erősebb kerettel rendelkezik, de a Kansas City-nél ott van az a Patrick Mahomes, aki a liga legjobb irányítója, aki egy varázslóként már rengeteg mérkőzést nyert meg szinte semmiből az elmúlt években, és a döntőkön is rendre remekül teljesített, és ez a kettő így kb. Kijelentette egymást a két oldalnak az erőssége. Viszont ugye magán a meccsen ez a Mahomes mágia, ez abszolút nem jelent meg. Az első pillanattól kezdve a Philadelphia-nek a védelme nagyon nagy nyomás alatt tudta tartani az irányítóját a Kansas City-nek. Nem tudott jó célpontokat választani magának, nem volt ideje kitalálni, hogy mégis mit csináljon, amikor még lábbal megpróbált menekülni és elkerülni a védőket, ami szintén egy nagy erőssége, még akkor is többször le tudták vinni a földre, és ugye ezek a hibák, ez a nyomás pedig hibákat is okozott nála, magához képest ugye két nagyon meglepő, hogy kétszer is eladta a labdát az első fél időben, pont volt a statisztika, hogy majdnem 300 passzkísérlet után adott el labdát, ami egy eddig nagyon jó szám, most hirtelen bejött két hiba, és ebből a sok hatásból, ami az első fél időben bekövetkezett, és 24-0-ás Philadelphia vezetést okozott.
Ezt mondd ki még egyszer nyugodtan, igen, 24-0. Sőt, ugye erre te is írtad, meg ugye ez elhangzott, hogy az Eaglesnek több pontja volt, mint ahány yardja a Chiefsnek az első fél időben, azért ez nem sűrűn fordul elő.
És ez a különbséget már nem tudta a másik fél időben sem ledolgozni a Kansas City.
Említetted a sztárokat, Dua Bencével beszélgetek, a Granit alapkezelő munkatársával, aki NFL rajongó, és vele beszélgetünk a Super Bowl, az 59. Super Bowl eseményeiről. Szóval említetted a sztárkultuszt. Mahomes korábban kötött egy 10 éves szerződés, de azt jól tudom, meg jól látom, hogy az a szerződés ma már, azt nem mondom, hogy értéktelen, de hogyha azt ma kötné, akkor másfélszer annyi pénzt kereshetne. Óriási összegekről beszélünk, mekkoráról pontosan?
Igen, hát Mahomes körülbelül 45 millió dollárt keres egy évben. Persze, hogy rengeteg bónusz van ezekben a konstrukciókban is, hogy teljesít a szezonban, esetleg nyere egy szuperbolt, de ilyen 45 millió dollárral lehet számolni. Ez tényleg egy óriási összeg már önmagában is, de az azóta kötött szerződések, azok még magasabb számokat tartalmaznak. Ma már nem egy irányító 60 millió dollár felett keres egy évben, és ugye olyan irányítókról beszélünk, akiket nem rossz irányítók, de nincsenek Mahomesnak a szintjén. Ez is egy fegyvere a Kansas City-nek, hogy ők 10 évre lekötötték magukhoz Mahomes-szerű olyan pénz mellett, ami még ad nekik mozgásteret arra, hogy több jó játékossal feltöltsék a keretet, beférjenek a fizetési sapka alá.
Na most itt még egy picit maradva ennél, és a pénzeknél azért mindenki, aki olvassa akár az online, akár az újságokat, tehát bárhol, hogyha találkozik a Super Bowl, akkor arról hall, hogy ki lép föl a szünetben, mennyibe kerül egy reklám, hogy most első hivatalban lévő amerikai elnökkel Donald Trump ellátogatott a Super Bowl-ra, tehát körülveszi egy ilyen elképesztő sztárkultusz. Tudom, hogy a BL körül is van sztárkultusz, de nekem úgy tűnik, hogy valahogy alacsonyabb fokozatban zajlik mindez Európában, meg a labdarúgásban, mint az NFL és az amerikai futball körül.
Ezzel én is egyet tudok érteni. A Super Bowl az úttörője ennek a minél nagyobb eseményt kerítsünk egy döntő köré folyamatnak, tényleg a halftime show, a fédei zenei produkció, az már fél évvel előtte bejelentik, hogy ki lesz a fellépő.
Nagy fügykoncert volt most, hogyha jól hallottam, vagy jól olvastam.
Igen, szerintem a maga zenei produkcióban is volt egy-két kiszólás, egy-két rivális rappernek, de a jelenlévő Taylor Swiftet is kifügyölték a Philadelphia szurkolók, mert ugye az ő párja a másik csapatban játszik.
Hát igen, ennyi elég. Itt azért a futball győzött, nem pedig a fellépés minőségén. De visszatérve ez a sztárkultuszhoz, szóval, hogy ezt jobban csinálják, és nem is tudom, mennyi volt most egy reklámszót, egy 30 másodperces, 8 millió dollár?
Átlagosan 8 millió dollárba került, és ennek ellenére azért megveszik ezeket a reklámszótokat, és hát egy még meredekebb emelkedést láthatunk az elmúlt években.
De ez megtérül, vagy inkább ez egy presztízs, egy brand erősítő húzás, hogy mi reklámoztunk ott, vagy mit tudom, most nekem ugye emlékezetes fellépés volt a Red Hot Chili Peppers néhány évvel ezelőtt, hogy nem hiszem, hogy nekik az eladásban megmutatkozott, viszont ők elmondhatták, hogy ők a Super Bowl szünetében léptek föl, és akkor viszont hívják őket ide-oda-amoda.
Igen, ez egyébként érdekesség, hogy a zenészek, ők nem kapnak pénzt a fellépésért. Pontosabban mindig az aktuális állambeli minimálbért kapják meg. Mindenki más ugye a reklámokból óriási bevételt szerez, a szponzorok rengeteg pénzt fizetnek, hogy megjelenjenek, de maguk a zenészek azok tényleg csak ezt a lehetőséget kapják, hogy az egész világ előtt egy ilyen gyors válogatást a legjobb számaikból előadjanak. Ennek ellenére ez tényleg egy óriási presztízs, hogy kilép fel a félidőben.
Ha már itt tartod, hogy minden államban a minimálbért kapják, nem tudom, hogy a New York környékén mennyi a minimálbér, de ugye egy olyan stadionban játszották most a Super Bowl-t, egy olyan helyszínen került sor erre a mérkőzésre, amit 500 millió dollárból újítottak föl, ezt nem tudtam, te írtad le, viszont megütötte a szemem. Na jó, de hát mennyi néző fér be? Hol térül ez meg? Mit fogyasztanak? Mennyibe kerül egy belépő? Pont majd Üni Györgyel beszélgettünk itt korábban, amikor ígérte, hogy eljön ebbe a műsorba, és ő mondta, hogy itt azt hiszem, hogy 2 millió forint a legolcsóbb, ez brutális jegyárak vannak, tehát hogy nagyon nehéz bejutni a stadionba.
Hát biztos, hogy egy nagyon keresett esemény. Ugye New Orleansban az úgynevezett Superdome, ami rendezi a Super Bowl-okat most már talán 7. vagy 8. alkalommal, és tényleg egy olyan stadionról beszélünk, amit eleve arra hoztak létre, hogy egy ilyen multifunkciális központ legyen, ne csak a sport, hanem koncerteket, kiállításokat, akár esküvőket lehet benne szervezni, és abszolút azt a vonalat követik most már a szervezők, hogy nem minél több ember legyen bent a stadionban, hanem aki bent van, az a lehető legtöbb pénzt költse el, és ez az 500 milliós felújítás is ezt szolgálta, tehát nagyon megütötte a szemem, amikor olvastam, hogy most lecserélték a lépcsőket és ezeket a rámpákat, amin 5-10 perc alatt jutottak el az emberek a büféből a székükbe. Ezeket most lecserélték gyors liftekre és mozgó lépcsőkre, mert ha az embernek 10 percet kell sétálnia egy popcornért vagy egy szendvicsért, akkor nem biztos, hogy kimegy a szünetbe, de ha mindezt 1-2 percet meg tudja tenni egy kényelmes mozgó lépcsőn vagy egy hipergyors lifttel, akkor bizony ő lehet, hogy sokkal több pénzt fog elkölteni azon a 4-5 órában, amíg benn van a stadionban. És ezt követte még az is, hogy egyre több ilyen VIP arénát alakítanak ki, szponzorok megvesznek szegmenseket, szektorokat, hogy ők a saját alkalmazataikat tudják odavinni, meg mutassák a világnak, hogy ők bizony egy komoly támogatói a Super Bowl-nak. Úgyhogy ez is egy egyre inkább eluralkodó trend, hogy ne csak a nézőszám nőjön, hanem az egy nézőre jutó bevétel is.
Duha Bencét, a Gránit alapkezelő szenior értékesítési menedzserét Mezei Dániel kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, fenntarthatóságról lesz szó. Azonnal jövök.